A pénzügyminiszter szerint szintet kell lépnie a magyar gazdaságnak a további fejlődés érdekében. Varga Mihály úgy látja, területileg és minőségileg is célzottabbá kell tenni a beruházásokat, és javítani kell a termelés és az értékteremtő képesség közötti egyensúlyt. A tárca vezető a Portfólió gazdasági portálon tette közzé írását. A következő percekben ebből hallhatnak összefoglalót. Az elmúlt 10 évben pozitív rekordok sorát állította fel a magyar gazdaság, a pandémia kitöréséig jelentősen javította az egyensúlyi és a makrogazdasági mutatókat, előrelépett a versenyképességi rangsorokban, a beruházási ráta 30 éves csúcsokat döntött, írja Varga Mihály, megjegyezve, hogy ezzel egy időben érzékelhetőek a hazai gazdaság méretéből adódó akadályok, a nemzetközi piacoktól való függőség, valamint a szankciók hatásai. A pénzügyminiszter hangsúlyozza, gyakran hangzik el a vád, hogy nem megfelelő a magyar gazdaság szerkezete, Magyarország pedig ma nem egyéb, mint egy nagy, összeszerelő üzem fogalmaz. A tények azonban Varga Mihály szerint nem ezt mutatják. A miniszter azt írja, 3 pillérre nyugszanak az egészséges szerkezetű gazdaságok, a magas foglalkoztatottság, a hatékony termelés, valamint a termékek eladhatósága, ezek a pillérek itthon mind teljesülnek. A kérdés azonban a tárcavezető szerint most az, hogy miként léphetünk a fejlettség következő fokára. Úgy látja, exportból már hozzuk a szintet. Az áruexportunkban az elektronikai termékek, ideértve az akkumulátorokat is, a személygépkocsik és alkatrészeik, valamint a gépipari és vegyipari termékek részaránya a meghatározó, a mára elért pozíciónkra azonban köztes megállóként kell tekintenünk, hangsúlyozza, mert a kiemelkedő export teljesítmény mögött jelentős részben a külföldi multinacionális vállalatok gyártási és export tevékenysége áll. A következő lépés, hogy a hazai vállalatok egyre nagyobb arányban lépjenek be erre a területre, emeli ki Varga Mihály. A miniszter arra is emlékeztet, hogy az OECD külkereskedelmi hozzáadott értéket vizsgáló mutatói alapján a magyar export hozzáadott érték tartalma 2018-ban 54% volt, ami lényegesen elmarad a 84%-os uniós átlagtól, vagyis, fejti ki Varga Mihály, az exportnak egyelőre csak a szerényebb részét állítja elő magyar tulajdonú vállalati réteg, ezen is változtatni kell, hangsúlyozza. Megjegyzi azt is, az előbbivel összefügg, hogy a magyar kivitelben relatív magas az abba beépülő importból származó köztes termékek aránya, ez nálunk 69%, míg az uniós átlag 31%, van tehát tere az innováció további erősítésének. Vagyis a magyar gazdaságnak a további fejlődés érdekében szintet kell lépnie, a beruházásoknak területileg és minőségileg is célzottabbá kell válniuk, az ország pedig úgy kerülheti el a fejlettségi csapdát, ha javítja a termelés és az értékteremtő képesség közötti egyensúlyt, kiszélesíti a termelési értékláncokat, és azokon feljebb lép, összegzi a Portfólió megjelent cikkében Varga Mihály pénzügyminiszter. Az egyszámjegyű infláció elérése egy komoly, kemény meccs lesz, ezt mondta a monetáris tanács ülése után a jegybank alelnöke. Virág Barnabás hozzátette, a kamatkondíciókban továbbra is indokolt az óvatosság. A monetáris kondíciók alakításában továbbra is indokolt a türelmes megközelítés, így sem az alap, sem az irányadó kamaton nem változtatott a jegybank, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
Az egynapos betéti gyors tendereken továbbra is szükséges a 18%-os kamatráta fenntartása. Az alapkamat jelenlegi szintjének tartós fenntartása szükséges, az MNB folyamatosan értékeli a beérkezett adatokat, inflációs kilátások alakulását, és a kockázatok fokozódás esetén kész megtenni a megfelelő lépéseket. Piaci stabilitás fenntartása és a monetáris transzmisszió erősítése előretekintve is kulcsfontosságú az árstabilitás eléréséhez.
Virág Barnabás közölte, a folyófizetési mérlegben egyértelmű fordulat következett be, az energiaárak egyértelműen csökkentek.
Ezzel összhangban az energiaimporthoz kapcsolódó euró eladási eszközét a jegybank március 31-ig teszi elérhetővé.
Áttérve a makrogazdasági helyzet értékelésre, a jegybank alelnöke elmondta, évelején tovább hűlt a magyar gazdaság, 2023-ban 0,5% körüli növekedés várható. Megerősítette, a januári tetőzés után megindult az árdinamika csökkenése. Továbbra is 15 és 19,5% közé várja az infláció átlagos mértékét idén a Magyar Nemzeti Bank.
Azt gondolom, hogy az egyszámegyű infláció elérés az egy kemény meccs. Tehát tudnunk kell, hogy az egy komoly, kemény meccs lesz, ahol szükségünk lesz egy fegyelmezett, jó megkomponált taktikára, hogy azt a meccset megnyerjük.
Virág Barnabás az amerikai és európai bankpiaci problémákról szólva kiemelte, ezek egyedi problémák, a magyar bankrendszer tőke és likviditási helyzete stabil. Arra az újságírói kérdésre, hogy év végén hol állhat majd meg az alapkamat, Virág Barnabás így válaszolt.
Ahogy említettem az előadásomban is, az alapkamat módosításának a kérdés jelenleg nincs napirenden. Értelemszerűen minden hídon akkor érdemes átkelni, amikor már a hídhoz értünk. Ugye ezen egyenlőre e tekintetben még nem, azt is mondom, hogy távol vagyunk a hídtól, hiszen épp csak februárban kezdődött meg a 25% fölötti infláció csökkenése.
Az MNB várakozása szerint év közepétől a belső kereslet az infláció csökkenésével ismét lendületet kaphat. Összességében azonban Magyarország 2024-ben térhet vissza egy dinamikusabb növekedési pályára. Erős évet zárt az MKB-ban 2022-ben. A csoport korrigált adózás utáni eredménye valamivel meghaladta a 176 milliárd forintot, ami több mint 48%-os növekedés. Az MKB és a Magyar Bankholding pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettese kiemelte, ezt az eredményt úgy értékel, hogy 73 milliárd forint extra kiadás is megjelent tavaly részben az extra profitadó miatt. Elsőként a főbb tavalyi makrogazdasági folyamatokról és az idei várakozásokról kérdeztem Krizsanovics Pétert.
2022 az egy turbulens, meg nehéz év volt makro szempontból, tehát nyilván a legmeghatározóbb folyamat az a magas infláció volt. Nem csak Magyarországon, ez globálisan is igaz, maximálisan egyetértünk azzal, hogy a szabályozók, a központi bankok ugye küzdenek ezzel ellen a folyamat ellen, ami egy magasabb hozamkörnyezetet alakít ki, magasabb kamatszinteket alakít ki, ami egy nyomást helyez a gazdasági növekedésre, tehát hogy visszafogja a gazdasági növekedést. Ez hatott nagyon erősen a bankok működésére is, hogy ez a magasabb kamatkörnyezet, ami hát ugye egyrésztről a hitelezést visszafogja a magasabb kamatokon keresztül, a másik oldalon ugye a magas likviditás, tehát ugye az elmúlt évek szabályozása, meg a nagyon stabil bankrendszer miatt magas a likviditás, és a magasabb hozamokon jelentősebb jövedelmeket tudunk elérni. Úgyhogy ez a két egymással ellentétes hatás érvényesül a bankok életében. Ugye erre rájött még az, hogy nyilván a gazdasági helyzet miatt a szabályozók, a gazdaságpolitikai aktorok azok bevezettek extra intézkedéseket, ami rontotta a bankoknak a jövedelmezőségét, hogy ezeken az extra adókon keresztül. Az inflációs nyomás az mérséklődhet, a magasabb bázisról lesz egyfajta csökkenés, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez ugye segíthet majd az év második felében a gazdasági növekedésen is, és akkor ugye ahogy ezek a folyamatok stabilizálódnak, azt gondoljuk, hogy a hozamok a piaci vagy a szabályozói kamatszintek is csökkenni tudnak, úgyhogy egy ilyen normalizálódásra számítunk. Az idei év második felében azért azt gondoljuk, hogy az egész évre vonatkozóan azt gondoljuk, hogy lesz egy 1% körüli gazdasági növekedés. Egyre optimistábbak vagyunk, tehát a tavaly őszi gondolatainkhoz képest ez jobb, és én bízom benne, hogy ez akár még jobb is lehet. A 2024-es előrejelzésünk az 4% fölötti GDP növekedést.
A változó gazdasági környezet 2022-ben miként hatott az MKB csoport tevékenységére, tehát milyen eredményeket tudnak felmutatni?
Nagyon erősek az eredményeink, ugye az adózás, a számviteli eredményünk az 107 milliárd forint volt, a saját tőke arányos megtérülésünk az 24% feletti, ahogy ezt, hogyha összehasonlítjuk a versenytársakkal, akár a régióban, akár Magyarországon, ez egy rendkívül jó érték, tehát egy erős pénzügyi értelemben is egy nagyon erős évet zártunk. A bevételek növekedése volt a fő hajtóereje ennek, a költségek is nőttek, hogy az infláció az ránk is hat, tehát hogy erősen növekedtek a költségeink, de ugye a másik oldalon meg aktívan foglalkozunk azzal, hogy ebbe az integrációba, tehát a három tagbanknak a fúziójával, azzal ugye a méret hatékonyságunkon, a költség hatékonyságunkon javítsunk, úgyhogy a jövőre nézve ez jelent nekünk fontos feladatot és tartalékokat. Ami nagyon fontos a teljesítményünkkel kapcsolatban, az MKB csoport teljesítményével kapcsolatban, hogy a vállalati piacon meghatározó piacvezető pozícióink vannak, amiket tartunk, és ezek fennmaradtak 2022 során is. És a lakossági területen is meghatározó pozícióink, piaci részesedésünk van több szegmensben, és ezek is kedvezően alakulnak összességében. Tehát mind növekedés, mind eredménytermelés szempontjából egy erős évet zárt az MKB csoport.
Krizsanovics Pétert, az MKB és a Magyar Bankholding pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Egy év alatt az MKB csoport lakossági ügyfélhitelállománya 10,9, a vállalati hitelállomány pedig 19,3%-kal, a betétállomány 5,7%-kal növekedett, mondta az Inforádiónak a pénzintézeti csoport üzleti vezérigazgató helyettese. Kínzer Ildikót arról is kérdeztem, hogy milyen az ügyfeleket és érintő változtatásra kell felkészülni annak kapcsán, hogy a május 1-jei hosszú hétvégén a három éve tartó fúziós folyamat részeként egyesül az MKB Bank és a Takarék Bank.
2022-es év ebből a szempontból vegyes év volt a fedezett hitelek területén, hiszen az év elején még ugye jelentős volument tettek ki ugye az Zöld Otthon programban megvalósított jelzálog hitelek, ezek az első 5-6-7 hónapban még jelentősen pörgették egyébként a jelzálog finanszírozást, az év vége felé egyébként már a makrogazdasági folyamatoknak, illetve az általános gazdasági visszaesésnek köszönhetően mérséklődött ugye a lakáspiaci kereslet is, egyúttal a jelzálog piaci kereslet is. Ha megnézzük a tavalyi év hasonló időszakához képest a mostani új hitelkihelyezéseket, akkor azért ott egy ilyen 50-60%-os visszaesés látszik. És mi arra számítunk 2023-ban is, hogy az év első felében még egy ilyen moderátabb jelzálog hitelkereslettel fogunk találkozni, és ez az élénkülés, aminek az elsődleges jelei azért már az elmúlt egy-két hétben látszottak, az vélhetően a jelzálog hitelezési tevékenységre pozitív hatással inkább az év második felében lehet. A fedezetlen hitelezések piaca egy picit másként alakult, ott is megfigyelhető így év per év alapon valamekkora visszaesés, de ez inkább így a 10% és 20% közötti mértéket jelenti, attól függ, hogy személyi kölcsön hitelkártyáról vagy áruhitelről beszélünk, és itt azért az a várakozásunk, hogy nagyjából ezzel a moderátabb kereslettel, de nem egy akkora jelentős csökkenéssel, mint a jelzálog piac esetében, ezzel találkozunk majd a 2023-as évben is. Ha pedig összességében a 2022-es év eredményét vesszük, ott azért a fedezetlen hitelek állományában a Magyar Bankholding tagbankjai esetében egy jelentős növekedés volt, megfigyelhető, ez több mint 34%-ot kitevő növekmény volt, köszönhetően részben egyébként nyilván a kedvező értékesítési eredményeknek, illetve a Sberbank portfóliójának, amit ugye sikeresen migráltunk a 2022-es év során.
A Sberbanki portfólió mit adott a csoporthoz?
A Sberbanki portfólió az több mint 30 ezer lakossági ügyfelet adott egyébként a csoporthoz, és jelentősen hozzájárult egyébként ugye a fedezetlen és a babaváró hitelállományok növekedéséhez. Ezt a portfóliót, ahogy mondtam, az imént sikeresen bemigráltuk, tehát ők már ugyanolyan ügyfelei tulajdonképpen a Magyar Bankholding tagbankjainak, tehát az MKB banknak, mint bármelyik más korábbi ügyfelünk.
Idén lezárul egy hosszú fúziós folyamat, ugye megtörténik a Takarékbank fúziója is május 1-től. Az ügyfeleknek mire kell készülniük, az informatikai rendszerekben milyen változás lesz, illetve tapasztalnak ebből bármit a Takarékbank ügyfelei?
Valóban egy jelentős mérföldkő lesz ugye május 1-i hétvégén, amikor a Takarékbank és az MKB bank fúziója megvalósul, amivel az ügyfelek találkozni fognak a fúzió során, hogy létrejön egy új nagybank, illetve a márkaváltás is megtörténik, és ettől kezdve már nem Takarékbank és MKB néven találkoznak majd velünk, hanem MBH bank néven folytatja ugye az új egyesült bank a működését. Ennek megfelelően találkozni fognak változásokkal a különböző elektronikus felületeken keresztül, tehát amikor felkeresik mondjuk a weboldalunkat, a netbanki felületet, vagy éppen a mobil applikációt, akkor ott már ezzel az új márkanévvel és ennek az új márkának a különböző elemeivel fognak találkozni. Ugyanez igaz a fizikai csatornákra is, tehát a bankfiókjaink egy jelentős része megújul, illetve átmárkázásra kerülnek, és már nem az MKB bankos, vagy éppen a Takarékbankos logóval találkoznak az ügyfelek, hanem az MBH-s feliratokkal, illetve az MBH bank színeivel. De a napi bankolást illetően különösebb teendőjük az ügyfeleknek nincsen, tehát nem kell semmilyen aktív módon az ügyfeleknek számítaniuk változásra, ugyanúgy használhatják tovább a bankkártyájukat, független attól, hogy azt korábban az MKB bank, a Takarékbank, vagy esetleg még korábban a Budapest bank bocsátotta ki, ugyanúgy, ugyanazokon a csatornákon, ugyanazokon a felületeken férnek hozzá a bankszámlájukhoz, ugyanúgy tudják intézni az ügyeiket, tehát ilyen értelemben nincs teendő az ügyfelek oldalán, de már ezzel a megújult márkával találkoznak. És természetesen a háttér rendszerben, ezért zajlanak ugye a különböző informatikai rendszerekre vonatkozó egységesítési lépések, de ezek alapvetően háttérmunkák, ahogy mondtam, semmiféle aktív tevékenységet ilyen értelemben az ügyfelek részéről ez nem igényel, és természetszerűen zajlanak az új fejlesztések is a háttérben, és hát mielőbb szeretnénk majd az ügyfelek részére bocsátani ugye azt az újfajta mobil applikációt, amiben egyébként nyilván egy szélesebb funkcionális körrel találkozhatnak majd, de erről kellő időben fogunk nekik tájékoztatást küldeni.
De lesz-e például leállás átmenetileg, amiatt, hogy van egy ilyen technikai váltás?
A hétvége folyamán, tehát konkrétan az átállási hétvégét illetően, ugye ez egy szombat, vasárnap, illetve egy hétfői nap, ugye május 1-i munkaszüneti napot beleértve, a bankkártyás fizetések és a bankszámlán található egyenleg a kártyás fizetésekre használhatóak, tehát minden további nélkül, ilyen értelemben ott nem érződik majd az átállás hatása. Az elektronikus csatornákban lehet időről időre kiesés az átállási hétvégén, tehát mondjuk egy mobil applikációba történő belépés, vagy egy weblapon történő belépés, az átállás bizonyos fázisaiban nem lesz elérhető, hogy ezek pontosan melyik időszakokat érintik ebből az átállási hétvégéből, arról az átállás előtt részletes tájékoztatást fogunk közzétenni egyébként, és erről az ügyfelek megkapják a megfelelő információt, de ami a lényeg, hogy a számlán lévő egyenlegnek a kártyás fizetésekkel történő használata az zavartalan lesz a hétvége során is.
Az MKB csoport üzleti vezérigazgató helyettesét hallották. A kormány március 29-én este kihirdetett rendeletével módosította az extra profit adóról szóló tavaly nyári rendeletét, ezen belül is a MOL által fizetendő különadó szabályokat. A döntés szerint a MOL új árbevétel arányos különadót fog fizetni a 2022-es árbevétele után még idén, 3 egyenlő részletben, mondta a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Az új különadó a 2022-es nettó árbevétel után fizetendő 2,8%-os mértékben, és ez egy kompenzáció részben, miközben ugye a másik oldalon viszont azt akarja a kormány, hogy ösztönözze a gázolajimportra, üzemanyagimportra Oroszország ebből a MOL-t, valamint földgáz kitermelésére, viszont az eddig életben lévő különadó szabályok ezt pont nem tették lehetővé, és úgymond demotiválták az olajcéget, hogy végezze ezt a bajta tevékenységét, vagy legalábbis növelje.
Mikortól lép hatályba ez a változtatás, és jelente ez adókönnyítést, és az említetteken kívül még van-e más célja?
Április 1-én lép életbe. Elsődlegesen ez volt a célja, hogy egyfajta adóátrendeződést hajt végre a MOL esetében, és ugyanígy a költségvetés bevételei tekintetében, azzal a céllal, hogy a MOL a felszínre hozza megfelelő mennyiségű földgázt, és egyébként behozza az országba megfelelő mennyiségű üzemanyagot. Vegyük például azt a példát, hogy egy 95%-os mértékű különadó terhelte a Brent Urál spreadből fakadó MOL többletjövedelmet. Lehet egy olyan hatása is, hogy a MOL nem érdekelt abban ilyen magas különadó mellett, hogy minél több ilyen orosz olajt importáljon, és hozzon be az országban, majd finomítsa ugye 100 halombattán. Azzal viszont, hogy az új szabály értelmében ezt a Brent Urál spreadet 30%-kal csökkentették, tehát az adóalap is csökkent, ezért a fizetendő adó mértéke is kisebbé válik, kevésbé lesz büntetve a MOL, úgymond az üzemanyag import esetében, ami Oroszországból érkezik.
Körülbelül mekkora adóelengedést jelent a kormányrendelet módosítása?
Első számításaink szerint ez a része egy ilyen 130-150 milliárd forintos adóelengedés, nyilván ez függ attól, hogy milyen árfolyamokkal, dollár árfolyammal, vagy milyen spread szintekkel számolunk a piaci árfolyamokból fakadóan. Másik része pedig szintén egy ilyen hasonló összegű adóemelést jelent, ugye, ami az első pillér volt, az új 2,8%-os árbevétel arányos adó, szintén egy ilyen 140-150 milliárd forintos többlet adót jelent egyes számítások szerint. Tehát úgymond ebből is látszik, hogy nincsen egy sem adóemelés a MOL esetében, sem pedig adó kiengedés, leginkább egy adóátrendeződés valósult meg motivációs célból.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. A bruttó keresetek 16,1%-kal nőttek januárban, a magas infláció miatt azonban a reál keresetek ugyanezen időszak alatt 7,6%-kal csökkentek, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Ilyen mértékű reál keresett csökkenés legutóbb 2008-2009-ben volt, mondta a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Gyakorlatilag a kereseteknek a növekedése, ez a 16,1% megfelel az elemzői várakozásoknak. Januárban a minimálbér és a garantált bérminimum is hasonló mértékben emelkedett, előbbi 16, utóbbi 14%-kal, így várható volt, hogy a nemzetgazdasági átlagkereset is e körül alakul majd. Összességében a bruttó átlagkereset 528 ezer forintra emelkedett, a nettó átlagkereset pedig 351 ezer forint volt januárban. Tehát alapvetően a bérdinamika az továbbra is erős, egy gyors béremelkedési ütemet látunk. Ugyanakkor az elmúlt hónapokhoz képest azért ez egy kismértékű lassulást jelent, hiszen 17-18%-os béremelkedési ütemeket is láthattunk az elmúlt hónapokban. Hát ehhez képest egy kismértékű lassulásról beszélhetünk, de azért egy továbbra is gyors emelkedésről van szó.
A reálkeresetek miként alakultak? Ugye az infláció bőven 25% felett volt az év utolsó hónapjában, illetve első hónapjában is.
A rekordmagas infláció miatt a reálkeresetek jelentős mértékben 7,6%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Ugye az infláció 25,7% volt idén januárban. Ez jelentette egyébként az inflációnak a tetőzését, az inflációnak a csúcspontját, és ehhez képest láthatjuk ezt a jelentős mértékű visszaesést a kereseteknek a vásárló erejében. Hogyha visszafelé haladunk az adatokban az évek során, akkor egészen 2009-ig kell visszamennünk, hogy hasonlóan jelentős mértékű visszaesést lássunk a reálbérek tekintetében. A jó hír azonban az, hogy valószínűleg ez a legrosszabb hónap a reálbérek tekintetében, illetve az év első hónapjai lehetnek a legrosszabbak. A következő hónapok már valamelyest alacsonyabb inflációt hozhatnak, és emiatt a reálkereseteknek a csökkenése ez már nem lesz ilyen nagyon jelentős mértékű, mint amit a januári hónapban látunk. Azért jelentős fellélegzésre még várni kell, legalább az év közepéig, mire az infláció azért megszelidül.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.